megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megnevezte a leendő Tisza kormány 7 miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök a Tisza párt parlamenti frakciójának első ülése után. A várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz. Egyhangulag támogatta a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja Bújdosó Andra jelölését a frakció élére, valamint Forsthofer Ágnes jelölését az országgyűlés elnöki tisztére. A kormányban lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. Várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Konstruktív és jó hangulatú volt az egyeztetés az Európai Bizottság delegációja és a leendő magyar kormány között az uniós intézmény főszóvivő helyettese szerint. Olaf Gyill elmondta, a jövőben folytatódnak az egyeztetések, hogy több témában is minél hamarabb előrelépést érjenek el, köztük a Magyarországnak járó, ám jogállamisági aggályok és korrupciós kockázat miatt felfüggesztett uniós források ügyében. Az Európai Bizottság elnöke szerint kevés idő áll rendelkezésre a leendő magyar kormánynak, hogy megmentse a koronavírus járvány után létrehozott helyreállítási alap az országnak járó forrásait, annak határideje ugyanis augusztus 31-e. Ursula von der Leyen szerint a magyar nép megérdemli, hogy megkapja ezeket a pénzeket, ezért is kezdtek már el a választás után azonnal tárgyalni Magyar Péter csapatával. Norvégia nyárig megegyezne az új magyar kormánnyal az úgynevezett EGT alapból Magyarországnak a 2021-28-as időszakra járó, csak nem 92 milliárd forint sorsáról. Az ügyben tavaly tavasz óta tárgyalnak Magyarországgal, a munkát pedig az új kabinettel is folytatják. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet az MTSZ-el juttatott közleményében azt írta, a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a családi tartalékok elfogytak. Az alakuló kormányt arra kérik, hallgassa meg az érveiket, javaslataikat. Már ma újraindulhatna a Barátság kőolajvezeték, tudatta még tegnap Orbán Viktor a közösségi oldalán. A leköszönő miniszterelnök azt közölte, brüsszeli közvetítéssel azt a jelzést kapták Ukrajnától, hogy készek helyreállítani az olajszállítást, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását. Volodymyr Zelenszkij a Tisza párt vezetőjével Magyar Péterrel tárgyalna az ukrán állami Oszcsatbank Magyarországon lefoglalt vagyonának visszaszerzéséről. Az ukrán államfő szerint a zárolt pénzeszközöket az Orbán kormány jogtalanul tartja vissza, a magyarországi politikai változásokat ugyanakkor jó lehetőségnek tartja a helyzet rendezésére, mondta egy tegnapi interjúban. Ukrajna már 10 éves drónszállítási megállapodást írt alá 3 közel-keleti országgal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök megjegyezte, már 11 országból kaptak megkeresést termékeikre, köztük a Kaukázusból is. Megjegyezte, legalább 10 különböző megállapodás van jelenleg tervben bizonyos típusú ukrán fegyverek exportjáról. Egy civil életét vesztett, egy másik pedig megsebesült az ukrán fegyveres erőknek a Fekete-tengeri Tuapse város ellen indított tömeges dróntámadása következtében. Az orosz városban olajfinomító működik, amelyet többször is támadtak az ukránok az elmúlt napokban. Litvánia és Lettország nem engedi át a légterén a szlovák miniszterelnök repülőgépét, aki idén is Moszkvába utazik a május 9-i győzelemnapi ünnepségre, írta meg a Kiev Independent. Robert Fico közölte, tavaly Észtország hasonló határozatot hozott, de akkor is talált alternatív útvonalat, és elmondása szerint most is így lesz. Robert Fiszó szerint hamis a vád, miszerint illegális bevándorlókat segítette volna a kampányát Orbán Viktor. Ezt előzőleg Magyar Péter jelentette ki, éppen ezért első találkozásukkor magyarázatot követel majd a leendő miniszterelnöktől a szlovák kormányfő. Végül az időjárásról. Holnap gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég, elszórtan záporral, esetleg helyenként egy-egy zivatarral. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul, de az északi középhegység térségében a levegő fagypont alá hűhet. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A Megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nyílt hétvégét tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézetben március 27-e és 29-e között. 14 fiatal érkezett a szemináriumba, akik meghívást éreznek a papi hivatásra. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Lóci Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát kérdezzük. Milyen módon hívjátok, hívtátok meg a fiatalokat? Tehát nem csak itt erre az egyre gondolok, hanem úgy az egész év során, hogy a megszólítás, misszió, evangelizálás, hát emberhalászásnak is mondhatnám.
Azt hiszem, sokat változott a szemináriumoknak a kommunikációja a külvilág irányában. Mi is próbálunk egy olyan szemináriumban gondolkodni, amelyik egész évben tulajdonképpen megszólító szeminárium. Ez kimerül abban is, hogy mi is sokkal több programra megyünk ki, mint mondjuk régebben, célzottan iskolákhoz, ifjúsági régiós rendezvényekhez, szentségimádáshoz, bárhova, egyetemi lelkészségi programra például a napokban, illetve mi magunk is sokkal befogadóbbak vagyunk, tehát a klasszikus két nagy időpont, amiben eddig jöhettek a fiatalok a tavaszi hivatás hétvégé és a nyári lelkigyakorlaton kívül, gyakorlatilag a komolyan érdeklődők, azok akár a néhány napi beköltözés erejéig is betekintést nyerhetnek egy szeminárium életébe, nem beszélve arról, amiről nincs is mindig tudomásunk, ami a személyes kapcsolatokból adódik a kispapok és az érdeklődő között.
És most itt a résztvevőket milyennek látod, mennyire nyitottak?
Nagyon vidám lelkes csapatot látok itt most körülöttünk, nagyon örülök, hogy vannak sokan újak is a régiek mellett. Az a tapasztalat, hogy annak a döntésnek a megérlelésében, hogy valakit a Jóisten papnak hívott vagy nem, nagy segítséget tud nyújtani ez a fajta fokozatosság, a betekintés, az életvitel megismerése, a belekóstolás a dologban, tehát a ma emberének talán erre még nagyobb szüksége van, mint régen az embereknek erre is. És én örülök, hogy mi erre fórumot tudunk biztosítani.
A szemináriumi nyílt hétvégéről Józseffel, Gergővel és Sándorral, valamint Bencével, negyedéves kispappal beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt beszélgetünk az Egri szemináriumban. Ezen a hétvégén nyílt hétvége van. Tulajdonképpen bárki, úgymond, aki jelentkezett fiatal, 14 év feletti fiú jöhetett ide érdeklődni, szétnézni. Majd erről Bence kispapot fogjuk kérdezni. Most itt a körünkben Bencén kívül még három fiatal van. Kérem, röviden mutatkozzatok be.
Én József vagyok, 16 éves, tanuló a Gárdonyba járok, Szent Józsefben lakok, mint kollégista, Markazról származom, és másodéves vagyok.
Én Gergő vagyok, 15 éves, elsős vagyok a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban, és Egri vagyok.
19 éves vagyok, szakmát tanulok, szakmai gimnáziumban járok, és művészeti iskolába járok. Fotográfus. ként tanulok.
Hol hallottatok erről a nyílt hétvégéről, és miért jöttetek el ide, milyen elvárásokkal, milyen elképzelésekkel?
Én az első nyílt hétvégéről, mert most már harmadjára vagyok itt, a kegytárban vásároltam, és az egyik kispap szólított meg, hogy jöjjek el, és azóta ez a harmadik alkalom, hogy vagyok. És azért jöttem egyébként, mert valamennyire érdekel a hivatás, nincs bennem egy kialakult kép, de szeretnék valamennyire tisztában látni ezzel kapcsolatban.
Először ugye a plébánosomtól értesültem, hogy lesz ez a nyílt hétvégén. Én tudtam már előtte is nyilván, hogy létezik ilyen. Nekem ez az első alkalmam, és én azért jöttem el, mert különben engem is érdekel a hivatás, és szeretném úgymond látni, meg úgymond így valamilyen szinten tapasztalni, hogy milyen a kispapoknak az élete.
Én nemrégiben kezdtem el újra úgy minisztrálni, és a papomtól én is úgy hallottam, hogy van ez a lehetőség, és nekem is van ilyen kis gondolata a fejemben, hogy milyen lehet itt egy papi élet ilyen kis papoknak, hogy mit csinálnak itt egy átlag napjuk, milyen lehet.
Most a második napnak, tehát a szombatnak az estéjén beszélgetünk. Eddig neked mik voltak, Józsi, a tapasztalataid? Te már akkor össze tudod hasonlítani a korábbi nyílt hétvégékkel?
Hát a korábbi nyílt hétvégékhez hasonló egyébként itt is volt matúra, amúgy Legetegyre mentünk fel keresztutat járni. Eddig felépítésében hasonló volt, de mégis eltérő az eddigektől. Az én véleményem szerint egyébként jó.
Nekem ez az első nyílt hétvégém, és eddig nagyon tetszik így az egész, és a mai nap is, hogy keresztutat jártunk, és így végigmentünk az állomásokon. Nekem tetszik, és jó kemény volt a túra, főleg a hegyre felfele, de nekem nagyon tetszett az egész a mai napon.
Én is ugyanúgy pozitív véleménnyel vagyok eddig a nyílt hétvégéről, nagyon szimpatikusak nekem is ugye a kispapok, nagyon jól el lehet velük lenni, beszélgetni, és az egetszegyi túrán, ahogy már mondták előtte, hogy én is nagyon kifáradtam, de megérte.
Egy kispap is itt van a körünkben, Bence, már negyedéves kispap. Milyen elvek alapján készültetek, szerveztétek ezt a nyílt hétvégét? Milyen programokkal vártátok, hívtátok ide a fiúkat?
Szem előtt tartottuk, hogy elérhetőek legyünk a fiatalok számára, hogy bármilyen kérdésük van, ezt tabuk nélkül fel tudják tenni nekünk. Ezt próbáltuk így követni a hétvége szervezésében. Ugyanakkor van ez a nagyon nagy blokk a hétvégének, nagyjából a felét kiteszi, hogy zarándoklunk az Egethegyre, a keresztútra. Közben is megszólíthatók vagyunk, és mégis egy imádságos légkörben, egy túra természetben. Szerintem nincs is ennél jobb alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy milyen igazán Istennel lenni.
Papi hivatás felé vezető úton, az Istennel való ismerkedés útján hol tartotok?
Én egyébként nem vallásosságból származom, körülbelül 6. vagy 7. koromban volt az, hogy a hitoktató mondta, hogy lehet első áldozni meg, majd később bérmálkozni, és hogyha most elkezdek templomba járni rendszeresen, akkor ezt atya majd megoldja. Ugye a szüleim nem akarták, hogy annyira megkeresztekedjek, bár nem voltak ateisták, nem mondani, hogy vallásosak, de megkereszteltek ők is. Sok év vonszolás után 9. lettem megkeresztelve, és ugye akkor elkezdtem járni 7. környékén templomba, és valahogy bevonzott. Az első pár alkalommal még nem minisztráltam, utána meg ugye az oltár szolgálata és az egész templomi légkör úgy magával ragadott, és én így kezdtem el. Az Istennel való ismerkedésem útján, hát nehéz meghatározni egy pontos helyet, hogy hol vagyok, de nem mondom, hogy a legelején, de azt sem mondom, hogy a közepén. Szerintem az elején túl valamivel.
És az segít, hogy itt egyházi gimnáziumban meg jársz, illetve egyházi kollégiumban laksz?
Egyértelműen segít. Szerintem a kollégium az jobban. Ott én jobban látok olyan emberi példákat magam előtt, hogy ők hogy élik meg a hitüket, a nevelőtanárok, vagy a igazgatóság a kollégiumban, illetve a programok, amiket ott szerveznek ezekkel kapcsolatban. Én most sokkal erősebben látok egy erős példamutatást, illetve valamennyire az elkölcsös hitben való neveltetésünk már nem egy kifejezetten szigorú kollégiumnak mondható, de igyekeznek minket erre az útra terelni.
Én az Istennel való ismerkedésemet harmadikosként kezdtem el, amikor elkezdtem minisztrálni. Azóta nyilván már Egerben a Lajosvárosi templomban asszisztencia magiszter vagyok, és nekem az egész családom is úgymond támogat ebben, illetve a plébánosom is kósede atya, úgyhogy egy elég erős és pozitív támogatást kapok úgy minden téren.
Egyházi iskolába kezdtem ugye az általános iskolát, és úgy mentem az Istenhez, és így kaptam egy ilyen érzés a templomba, meg így az egyházi iskolától, hogy így nekem így Istenhez közelebb kell kerülnöm igazából, és így próbálom itt tanulni a hitemet, meg a vallásomat.
Itt Bence kispap mondta, hogy velük is tudtok kötetlenül beszélgetni ezen a nyílt hétvégén. Voltak-e már úgy bennetek kérdések, amiket, amikor ide készültetek, hogy na, ezt meg fogom kérdezni a kispapoktól, vagy erre rákérdezek, hogy mikor van kimenőjük?
Bennem, mikor érkeztem akár az első hétvégémre, vagy a mostanra, nem voltak kialakult kérdések. Ez nekem mindig közbe jött a hétvég alatt, hogy valamikor eszemított valami, és úgy megkérdeztem. Hát egyébként szerintem, amire a legtöbb olyan ide érkező, hát hogy néz ki egy napjuk, hogy kell tanulniuk, mikor van például szilencium, nekem ez érdekelt elsősorban. Utána pedig az, hogy ők, hogy határozták, hogy erre az útra lépnek, ami szerintem egy példát, hogy inspirációt tud adni számunkra.
Tettem fel nekik olyan kérdést, hogy mondjuk, tehát én is ugyanúgy, hogy hogyan élik meg a mindennapjaikat, a családjuk úgymond mennyire fogadja el azt, hogy ők ezt az utat választották, hogy hogyan élik meg ezt igazából, hogy nekik milyen az, hogy ők nekik ugye celibátusuk lesz.
Igazából én is ugyanazokkal a véleményekkel tudom mondani, mint a többiek, én se úgy jöttem, hogy miket fogok nekik mondani, hogy úgy közbejön, hogy kíváncsi voltam nekik, hogy van szünetük, így maga az élet, hogy itt vannak bent, ugye nem mehetnek annyira haza ugye hétvégente, hanem ugye ők, nekik is megvan ugye szabva, kimenő idő, hogy telik egy nap, vagy az éjszaka, meg ilyesmit. Hogy...
Újra Bencéhez, a negyedéves kispaphoz fordulok, hogy te itt az eltelt másfél nap alatt milyennek látod a nyílt hétvégén résztvevő fiatalokat?
Azt hiszem, hogy a fiatalok szinte mindannyian nagyon nyitottak felénk, közvetlenek, mindenkivel tudtam már egy-két szót váltani, úgyhogy nagyon pozitívan értékelem ezt a 14 fiatalt, aki most eljött hozzánk.
A holnapi napnak, Bence, mi lesz a programja? Ugye holnap virágvasárnap lesz?
Részt fogunk venni a bazilikában a 10 órakor kezdődő érseki szentmisén, és itt a fiatalokat is magunkkal visszük, aztán ezt követően lesz egy ünnepi ebéd, és ezzel fog zárulni majd a hétvégi programsorozat.
Itt elhangzott ugye a családneveltetés, hogy az, hogy most ide eljöttetek, azt például a családotok elfogadta, a baráti kör elfogadta, tehát hogy mertetek erről így baráti körben beszélgetni, hogy na, én most eljövök, megnézem, hogy az EGRI szemináriumban milyen az élet.
Nekem a családomban ezzel kapcsolatban semmilyen különös reakció nem volt, elfogadni elfogadták. A barátaim pedig tudják rólam, hogy milyen irányba gondolkodom esetleg, vagy milyen lelkiségű vagyok, tehát őket ez egyáltalán nem zavarta.
Nekem a családom ezt teljesen pozitívan fogadta, ugye nekem az egész családom ugye római katolikus vallású, tehát ők ezt teljesen megértették a hivatás iránti elkötelezettségemet. A barátaim ők igazából, amikor ezt elmondtam nekik, ők ezt így nem tudták felfogni, mivel nem ugyanazokkal az értékrendekkel rendelkeznek, és így nem tudták megérteni ennek az egésznek a lényegét.
Én családom is elfogadta, a barátaim is úgy veszem, hogy elfogadják, amilyen döntést hozok, hogy merre megyek tovább, mert mi alkotjuk ugye a saját jövőnket, mi magunk döntjük el, hogy merre megyünk, hova akarunk menni, vagy mit csinálni, hova tartozni. Nekünk kell eldönteni, és ebbe ne akadályozzon meg más, hogy kinek mi a vélemény, hanem a saját utadon menjél, és azt építs tovább fel a jövődbe.
Külföldi kispapokkal is tudtatok találkozni, tehát, hogy nem csak magyarokkal.
Egyébként nagyon örültem neki, mikor elsőnek megláttam őket, hogy ők is itt vannak a szemináriumban, mert szerintem, hogy ők egy másik országból, ők nevezetesen Nigériából jöttek, és egy másfajta szemlélettel is rendelkeznek valamennyire, mint mi, és amennyit én ebből megismertem, hogy nagyon örülök. A nyelvtudás tekintetében egyébként én végig magyarul kommunikáltam velük, nagyon jól tudnak egyébként magyarul.
Ahogy már Józsi is ugye elmondta, a magyar nyelvet nagyon jól beszélik, nagyon, ők is nagyon közvetlenek, nagyon barátságosak, velük is tök jól el lehet így beszélgetni.
Ők is így barátságosak, lehet velük beszélgetni, és látom, hogy tényleg akarják ezt itt gyakorolni, kis itt a vallásukat, a saját vallásukat, ugye, és hogy elég ügyesek, és jól tudják a nyelvet beszélni magyarul.
Az, hogy bennetek alakuljon tovább a hivatás, vagy az a maga, amit most éreztek, úgymond növekedjen, nyilván elsősorban ugye Isten kegyelmére van szükség, mert a hivatás az, bármilyen hivatás az a jó Istentől jön, az egy meghívás, és arra kell nektek válaszolnatok. Itt lévő kispapok, akikkel beszélgettetek, az ő hivatásuk, az ő élettörténetük, mert ahogy elhangzott, tehát azért beszélgettetek, nektek adott megerősítést?
Én teljes mértékben úgy érzem, hogy az ő példájuk, az ő életük valamilyen szinten megerősítést adott nekem ebben az útban, bár én továbbra is még úgy jellemezi magamat, hogy gondolkozok ebben, és nem mondanám magad erős gondolkozónak. Én tudom, hogy ha meg is lesznek az érettségem, akkor utána egyből nem ide fogok jönni. De attól függetlenül folyamatosan gondolkodom ezen, mert az Úr fog engem kiválasztani, én fogom az Urat kiválasztani, ezt tudom, de majd eljön az idő, mikor ő úgymond kinyilatkoztatja nekem, hogy ő mit szeretne velem.
Teljesen úgymond erősítette bennem ezt a hivatás iránti elkötelezettséget. Nyilván vannak bennem továbbra is ugye kételyek, de már sokkal kevesebb.
Nekem ezen egészen erősen el kell gondolkozni, hogy szeretném ezt tovább folytatni, ez a kis papságot, vagy nem, igazából én nagyon gondolkozok rajta, hogy szeretném-e vagy más hivatást vállalni.
És még Bence, akkor ide jövök végül hozzád, hogy egy pár mondatba, ha megosztod velünk, illetve hát a rádióhallgatókkal a te hivatásodnak, meghívásodnak a történetét, hogy neked is milyen nehéz, vagy könnyű volt, vagy egyértelmű volt a válaszadás, ugye, vagy természetesek ezek a kételyek, ugye, amik itt a fiatalok részéről is elhangoznak?
Én egy alapvetően nem vallásos családból származom, és nehéz volt már csak a megtérésem útja is, azt hiszem, és aztán felfedezni, hogy Isten meghív. Tehát, hogy nehéz volt alapvetően, és amikor a szemináriumba jöttem, 3 év után is voltak bizonytalanságaim, és akkor ezeket tisztáztam is, és most Isten kegyelméből 4 éves lehetek. Szóval bátorítok mindenkit, a fiatalokat is, hogy kísértések, meg kételyek azok vannak, és ez teljesen normális. De az, hogy mit kezdek velük, az már rajtam múlik, meg persze azon, hogy mennyire vagyok elkötelezett.
És mit javasolsz nekik, hogyha tényleg nekik is kételyeik vannak, most véget ér itt ez a nyílt hétvége, de gondolom te is ezeket itt nyilván a szemináriumban pappal beszélted meg, hogy mihez a tapasztalatod?
Ha nagyon klisés szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy mindenki imádkozzon. De amit ezen túl tudok mindenkinek mondani, hogy ne legyenek tabuk, mindent merjenek őszintén elmondani, megkérdezni, átrágni több mindenkivel is, mert szerintem ez a kulcs, hogy nem csak én magam örlődök benne egy kérdésben, hanem merek segítséget kérni, vagy merek kérdéseket feltenni.
Téged a közösség az miben erősít meg, ugye hát itt jó néhányan benn vagytok a szemináriumban, hogy ez a hit útján, a hivatásod útján hogyan segít?
Azt hiszem, hogy a hitemet nem csak a szemináriumi közösségre tudom vonatkoztatni, hanem alapvetően a keresztény hitemet csak közösségben van értelme megélnem. Hát egyedül nem tudok katolikus keresztény lenni.
Hát én egész életemet valamilyen közösségben éltem le eddig, tehát 14 évig 3 nővérrel éltem otthon, azóta már beköltöztem kollégiumba, és azt vettem észre, hogy a közösségnek mindenképpen nagy ereje van az emberre. A közösség el tud téríteni teljesen másik irányba is. Azért fontos, hogy mindenki a saját értékrendének megfelelő, és saját maga az legjobb illeszkedő közösséget találja meg.
Az ember életében az mindenféleképpen fontos, hogy tartozzon egy közösséghez, és nyilván az is, hogy olyan közösséghez tartozzon, ami hasonló vagy ugyanolyan értékrenddel rendelkezik, mint ő. És az is fontos, hogy a közösség, az ha kicsi, ha nagy, az mindenféleképpen támogassa a másikat a elhatározásai, az életképe, meg a hite iránt.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged,
Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Az EGRI szeminárium nyílt hétvégéjéről Lóczi Tamás spirituális atyával, a résztvevők közül pedig Józseffel, Gergővel és Sándorral, valamint Bencével, negyedéves kispappal beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc Esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
Egy dolog szükséges, hogy szeressük Jézust, az ő nyomában járjunk, az ő életét éljük, az ő gondolatait gondoljuk, ő beszéljen és cselekedjen általunk. Egy rendhagyó, azt mondom, hogy imával kezdem ezt a beszélgetést, amiben hálásan köszönöm, hogy Feri atya sokat fog nekünk mesélni a papi életútjáról, hivatástörténetéről. Azért rendhagyó ez a bevezető, mert ez Feri atyai elmondata, papi elmondata, amit 50 évvel ezelőtt választott. Mi az, amit szívesen így elmesélne a nézőknek és nekem is a gyermekkoráról, családjáról, szüleiről?
Sok megpróbáltatás volt a gyerekkoromban, de nem is nekem, hanem a szüleimnek. Édesapámat annak idején elvitték katonaként fogságba, Szovjetunióba, majdnem 4,5 évet töltött ott. A bátyám a fogságba jutás előtt fogantatott, és amikor megszületett, akkor édesanyám az akkor szokásos levelező lapra a bélyeg mellé oda ragasztotta csirizzel a bátyám hajtincsét, és mikor ezt apu ugye megkapta, akkor elgondolkodott, mit keresek én itt több mint 2000 kilométer távolságban a Szovjetunióban, amikor nekem a fiam mellett a helyem. És megpróbált szökni, háromszor is megpróbált, ugye? Mind a háromszor, ahogy elkapták, hát kikötötték, mint ahogy annak idején, vagy el tudjuk gondolni, hogy a lábak meg a kezek közé az embernek seprűt kötnek, és felakasztják, aztán ott fent felakasztva elájul, és akkor mondták neki a harmadik alkalommal, hogy meg ne próbáld még egyszer a szökést, mert majd késő fogunk téged levenni ebből a kikötött állapotból, és akkor már nem te fogod felnevelni a gyerekedet. Na, a lényeg az, hogy 1949. augusztusában hazakerült, és nagyon aranyos volt, amikor emlegették, hogy édesapám és a bátyám jöttek a faluból végig az utcán, akkor a 4 éves kisfiú bekiabált a szomszéd néninek, vagy a utána következő ismerős néninek, hogy Rozi néni, látod, nekem is van édesapám, mert ugye az óvodába csúfolták, hogy neked apukád sincs. Még másokat is említhetnék, de talán ennyi elég a megpróbáltatásból, hogy mikor a padlás lesöprések voltak, akkor jó indulattal azt mondták neki, Palikám, menjél ki a mezőre és dolgozzál, fogjál hozzá egy nagy darab föld szántásához, és ne gyere csak akkor haza, amikor már besötétedett. Mert az alatt, az idő alatt, míg ő kint dolgozott, az anyósának a padlását lesöpörték, és bizony, ha ő látta volna, hogy miképpen bánnak vele ezzel a, akkor már özvegyasszonnyal, édesanyám anyjával, akkor nem hagyta volna, és bizony nem csak visszakerül a fogságba, hanem ki tudja, hogy milyen helyzetbe jutott volna. Nem akármilyen volt tehát ez a világ, mert 1951-es születésű vagyok, és hát azok az évek hozták magukkal a szörnyű dolgokat.
A Jóistennel való kapcsolat, az egyházhoz való hűség, az jelen volt az életükben gyermekkorában?
Igen, mert volt egy kedves ember, aki járt édesapámmal együtt dolgozni, és ő mondta, mikor már 6 éves lettem, hogy Ferikém, hát neked már ott a helyed, 6 éves vagy, az oltár mellett vagy, kellene, hogy legyél minisztrálni. És adok én neked 10 forintot is, akkor ugye 10 forint az nagy pénz volt, annyiba került egy mise. Annyit fizettek egy papnak, hogyha kértek misét, és na menj, adok én neked 10 forintot is, csak már menjél minisztrálni. Hát oda mentem én minisztrálni, aztán annyira jól éreztem magam a minisztrálásban, hogy soha többé ott nem hagytam.
Mondhatjuk azt, hogy akkor ilyen 6-8-10 éves kora körül már a papi hivatás gondolata az körvonalazódott?
Igen, mert oda került hozzánk egy olyan pap Girincsre, Kurtos András. 7 éves voltam, amikor ő oda került, és nagyon aranyosan bánt a gyerekekkel. Neki volt 5 testvére, és hát mint aki a családon belül, a nagyfiú és a gyerek testvérek rá voltak bízva, és mindig ügyesen irányította őket, és így nem csak a minisztránsokat, hanem az összes többi hittanos gyereket és minden gyereket, aki a keze alá került.
Jól tudom azt, hogy később az ő káplánja lett Sárospatak?
Bizony, jól tűnik.
Ne ugorjunk ennyire előre. Az általános iskola befejezését követően Esztergomba került Ferences gimnáziumba. Mit adott a ferences lelkiség? Mivel gazdagodott általuk?
1964-ben még akkor láttam igazában először ferences atyát, Páter Veres Géza atya személyében. Ő már akkor a Girincsről ferences gimibe került, Veres Józsefnek és kerékgyártó Józsefnek a tanára, prefektusa volt, és ezt az atyát kérte meg Kurtos, hogy a közben átalakított és szépen rendbe tett kápolnánkat, a kis Csécsi templomot, amit inkább újjáépítettünk, mert a falak mellé kívülre húztunk másik új falakat. Hát ez is egy jó sztori volt, mert ó Istenem, mi minden jut az embernek ilyenkor az eszébe. Pár nap alkalmával eljöttek köszönteni édesapámat a járási pártbizottságról, ugyanis pártitkár kellett, hogy legyen, mert sokáig járt hozzánk éveken keresztül egy olyan ember, aki agitálta, hogy legyen párttag, és végül azt mondta neki, hogy hát, ha nem akar párttag lenni, akkor visszakerülhet még a Szovjetunióba. És akkor aláírta, hogy belép. A falubeliek pedig azt mondták, Palikám, ha te párttag lettél, akkor te legyél a pártitkár is. Ilyen alkalommal, hogy névnap jöttek volna köszönteni, akkor kérdezték édesanyámot, hát a gazda hol van? Hát a templomnál van, mert ugye templomot építünk, és elvitt egy kis bort azoknak, akik felköszöntötték. Micsoda, templomot építenek, és mi a pártbizottságon erről semmit nem tudunk. És akkor így lett, hogy tulajdonképpen Kurtos Andrásnak a közreműködésével, mert neki volt egy Sátoraljaújhelyben élő és a pártbizottságnál aktív szerepet betöltő sógra, na ennek az embernek a közreműködésével lett az, hogy kirúgták a pártból édesapámat, és így minden. A templom azért felépült, és 1964-ben a ferences atyát, ezt az említett Páter Veres Gézát hívta meg Kurtos, hogy szentelje föl ennek a kis falunak, jó egy ferences szerzetes is, aki felszenteli. Na akkor láttam először ferences atyát, mert én meg 65-be kerültem Esztergomba gimnáziumba.
Gyakorlatilag ezt mondhatjuk, hogy okozat volt, hogy akkor megismerte ezt a ferences atyát.
Igen, is, mert de a két girincsi fiú, azok már engem piszkáltak lelkemben, hogy én is oda fogok menni. Már csak azért is, mert a ferenceseknél számon tartották, hogy kik azok a diákok, akik papok akarnak lenni. Kispap jelölt, ezt a szót használták, hogy Kertész Feri is kispap jelöltként ment a gimibe.
Azért bennem felmerül, hogy mit szóltak a szülők ehhez, hogy a papi hivatás gondolata. Tehát ott van egyik oldalról, hogy pártagnak kell lenni, pártitkár volt az édesapja, ugyanakkor meg a papi hivatás gondolatával foglalkozik.
De édesapám azért a Szovjetunióból úgy került haza, mint aki a Jóistennek akarta megköszönni, hogy hazakerültem. és minden vasárnapot voltunk a templomban, és ő csak örült annak, hogy én ministrálok, és könnyen lehet, hogy valamiképpen édesanyámnak is ott volt a lelke mélyén, hogy hát ez a gyerek, ha már egyszer az apja hazakerült a Szovjetunióból, és akkor úgy született, mint fiúgyerek, és utána jött a húgom is még, hát ezt a fiúgyereket miért ne szánhatnánk akár papnak is. Nem mondta el édesanyám, de mintha lett volna ilyen szándéka egy alkalommal.
Következett a Ferences gimnázium, mit adott a ferences lelkiség Feri atya életébe?
Láttam azokat a kedves atyákat, akik gyermekeikként kezeltek bennünket és szerettek bennünket, és ott volt az, hogy ugye a tizenéves fiúcskából azért mégis egy majdnem érett fiatal ember lett. Eljött az érettségi, ugye 1969. június 5-én, és sajnos egy hónappal később, július 6-án, akkor pedig édesapámnak a halál esete a villámcsapás által bekövetkezett. És hát ez is szintén megdöbbentő volt, mert mi akkor a bátyámmal aznap vasárnap hajnalban 2 órakor már elmentünk behordani a gátőrnek járó részt, mert 300 métert kaszáltunk a gát oldalon, mindkét oldalon, jobbra és balra, és én is a 18 éves fiatal ember reggeltől estig apuval, a bátyámmal együtt így kaszáltam, és hát élveztem, hogy nagyfiú vagyok, és hát rám ugyanúgy számítanak, mint egy férfi emberre. És amikor eljött az ideje, hogy már megszáradt, és be kellett vinni a gátőrnek járó részt, akkor mi hát vasárnap hajnalba kellett, hogy menjünk, és ezt megcsináltuk. És mikor hazajöttünk, akkor volt az, hogy kapu előtt még találkoztunk, mert 9 órára érkeztünk, édesapám, édesanyám, a húgom mentek a templomba, mert 9-kor kezdődött a szentmise, és nekünk mondták, nem baj, hogy elkéstetek, mert délután lesz görög katolikus szentmise, 5 órakor, majd ti arra fogtok menni, Pali is, meg Feri is. És hát így volt, hogy mi meg lementünk akkor a reggeli munka után, lementünk a Sajóra, július 6-án, jó idő volt, és lementünk fürödni, és mikor mi onnan hazajöttünk, már csak ebédre jöttünk haza, akkor édesanyám mondja, hogy apátokat már eljött keresztapátok, hívta, hogy lucernát össze kéne gyűjteni, mert esőt mondtak délutánra a rádióba. Hát ő már meg is ebédelt, és hát ezért most nincs itthon. Mi hozzáfogtunk, ebédeltünk, és délután 3 óra tájban akkor jött a édesanyám keresztlánya, és a kapun, ahogy jön befelé, utána mindjárt megállt egy autó a kapu előtt. Hát ez a plébánosnak az autója. Ez a keresztlány az megfordul, és ahogy édesanyám megy a plébános felé, akkor a keresztlánya háta mögül úgy integet, hogy ő még nem mondott semmit. És akkor Kurtos plébános úr pedig úgy reagál, hogy nem lehet itt már semmit titkolni, itt már meg kell mondani. Mit kell megmondani, mondta édesanyám. Hát, hogy Pali a gyereke kapja meghalt. Derültékből villámcsapás másodszor is, ugye? És hogy mi történt? Hát akkor derült ki, hogy jöttek volna fel az épülő kesznyéteni Sajó hídon, és közéjük csapott a villám. Az egyik jobbra dőlt, a másik balra dőlt, és így volt, hogy édesapám ott maradt, keresztapám pedig felállt a villámcsapásból, és neki ez a második villámcsapása volt. 30 évvel korábban, amikor keresztanyámmal, édesapám testvérével jöttek haza a mezőről, akkor a tehenes szekeret hajtotta, úgy, mint ahogy a lovakat szokta, fent ült a bakon, és hajtotta a teheneket, és lecsapta a villám őt a szekérről, a teheneket földhöz vágta, és akkor, mikor ő feltápászkodott, oda ment a tehenekhez, megrugdalta őket, azok is felálltak. Akkor, jaj, Mariska, veled mi van? És Mariskához is ment a szekér derékba, őt is megrázta, őnek sem lett semmi baja. Tehát hál' Istennek mind a ketten túlélték, és ez 1969. július 6-án volt a sógrának.
Feri atya akkor volt 18 éves.
Bizony.
Jól érzem azt a szavaiból, bár ezt említette, hogy azért akkoriban is Feri atyának is nagyon komolyan be kellett kapcsolódni mindenféle munkába, mezőgazdasági munkába, mindenben sokkal inkább ott kellett lenni, mint ahogy ma mondjuk látjuk a fiatalokat, hogy mennyire vesznek részt ilyen jellegű munkában, akár kisfaluban is. Jól érzem azt, hogy ezzel a tragédiával még nagyobb felelősség hárult Feri atyára, meg akár a testvérére is.
Igen, de az az igazság, hogy édes anyám volt az, aki a legtöbbet vállalta még ennek ellenére is, mert amikor én bekerültem a szemináriumba szeptembertől, akkor a bátyám már a tiszai vegyi kombinátban dolgozott, neki meg volt a 8 órai munkája, és amikor ott volt az 5 tehén, meg még egy borjú körülbelül, általában vagy borjú nélkül, de mindig volt 5 tehén, és ráadásul még édesanyámat rábeszélték arra is, hogy a kert végén levő tejcsarnokot is vállalja el, hogy a tejet is gyűjtse be, reggel este ott is teljesítse. És édesanyám volt az, aki a legtöbb, mert a húgom meg elkerült Budapestre gimnáziumba, ő 2 évvel fiatalabb gimnazista lett, mint én.
Bekerült a szemináriumba, vagy pedig akkoriban azért még a sorkatonai szolgálat az nagyon is erőteljesen jelen volt. És
igen, szeptemberben megkezdtük a teológiát, és onnan vittek el katonának bennünket. Elolvastuk reggel az evangéliumot, hogy az Úr Jézus 2-esével kiválasztja az apostolokat, és akkor Váradi József atya bejött az első órára, filozófia órára, és mondta, hogy hallottátok az evangéliumban, hogy Jézus kiválasztotta. Na, itt van 2 behívó is. 2-esével akkor 2 érkezett meg. És másnap megint 2. Összesen 7-et vittek el akkor közülünk a szemináriumból, az első évesek közül kiskapnak.
Hányan voltak első évesek?
Hát akkor voltunk, talán 21-en voltunk.
Nagy létszám, ebből heten
kerültünk oda.
Heten kezdték a katonaságot Baján.
Bajára kerültünk, igen.
Mennyire volt nehéz az a 2 év?
Hát mindenütt feltaláltam magam, nem volt vészes. A katonaság is úgy éreztem, úgy minősítettük, hogy jó volt az a 2 év katonáskodás. Már csak azért is, mert olyan katonatársakkal kerültünk egybe, akiket ugye már kifogásolható emberekként kezeltek, voltak, akik börtönből kerültek oda mellénk, de ezek udvaroltak, ezek leveleztek, írták a szerelmes leveleket, tőlünk kérték a tanácsokat, hogy ezt hogy írjam meg, stb. Persze, és aztán még a szentségi dolgokban is, a keresztség, bérmálás, házasságkötés, ezek is, hát te papnak készülsz, neked már ezt tudni kell. És akkor így tették fel a kérdéseiket a cimborák, a katona cimborák.
Katonaság az a megpróbáltatásaival együtt is egy jó alkalom arra, hogy olyan kapcsolatokat is tudjon kötni az ember, amik így a később az életében is akár meghatározóak. Volt ilyen kapcsolódás Feri atya életében, ami kíséri a mai napig?
Igen, úgy tűnt, hogy ezek a kapcsolatok, ezek majd maradandók lesznek, de azért elszakadtak ezek a katonacimboráskodó kapcsolatok. Mert a szeminárium azért hozta a maga világát, és az előjárók is úgy voltak, fiúk, hagyjátok a katonaságot, nem kell azért nektek olyan erőteljes első helyre hagyni. Itt már a pappá nevelődés az a fontosabb, és ez így hangzott el egyik, másik, harmadik tanártól is.
Én most itt kifejezetten Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsekre gondoltam, hogy például Balázs atyával.
Együtt voltunk, igen, együtt indultunk, csak az a helyzet, hogy Balázs, mivel magasságánál fogva alacsonyabb volt közülünk, ő volt a legalacsonyabb, őt a vaskúti laktanyából elvitték mindjárt a harckocsizók laktanyájába, ott Baján. Így Balázs velünk volt, de mégsem velünk, mert Baján volt, de amikor ugye a fő laktanyába kellett, hogy átjöjjenek, akkor ő mindig megragadta az alkalmat, és jött is. Hát akkoriban még, mikor mi első időszakos katonák voltunk, mert 3 időszakra osztjuk a 2 év katonaságot, 3x8 hónap, 8 hónaponként voltak a bevonulások, és akkor még velünk voltak ilyen öreg katonák is, mint Várszegi Asztrik püspök úr, aki ugye később, már akkor ő teológiai tanár is volt, vagy gimnáziumi tanár volt, de mint tanár embert vitték el, ő tehát idősebbként került oda. A vele való találkozásunk ott a laktanyán belül mindig egy szinte ünnepi alkalom volt, mert mégis egy olyan bencés szerzetes volt már, aki jelentős személynek számított.
1971-nél járunk, amikor a sorkatonasság letelte után végre, akkor igazából megkezdhette a szemináriumot, és 76-ig szentelésig az Egri érseki papnevelő intézet diákjaként tanult. Mit adott a szeminárium Feri atyának?
A legszebb 5 évet. Ezt így kell mondani. Azt hiszem, mert ezt minden pap így mondja, hogy életének legszebb évei voltak a szemináriumi évek, és hát ezt követően jött aztán, hogy igen, készültünk arra, hogy majd ha kikerülünk, és hogy milyen nagyszerű lesz, végezzük a papságot. De ott azon belül, az 5 éven belül, ott még volt persze megpróbáltatás, mert közben a bátyám megnősült, és láttam az ő boldog házasságának az indulását, és ahogy én ugye leszereltem, karácsonyra jött egy lelki gyakorlat, és a lelki gyakorlaton úgy elkezdtem morfondírozni, hogy hát nekem feltétlenül papnak kell lennem. A katona cimborák akkor még hatással voltak rám, hogy azok is készültek a házasságra. A bátyámat is láttam, és akkor jött az, hogy a lelki gyakorlaton feltettem ezt a kérdést a lelki gyakorlat vezetőnek, Paskai László püspöknek, még akkor püspök úr volt, és ő azt mondta, nyugodtan végezd még ezt a fél évet, majd oda jutsz a fél évi vizsgák után, akkor majd gondolkozzál el rajta újra, de addig tedd félre ezt a gondodat, most készülj a vizsgákra, de hát mire oda jutottam, akkor én annyira jól éreztem magam a szemináriumban, hogy el is feledkeztem a bátyámnak.
Akkor ez csak egy ilyen kósza gondolat volt, ami...
Igen, ami azonban ideig megzavart egy kicsit, igen.
Nehezek ezek a gondolatok, de úgy gondolom, hogy ezekre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az ember egy nagyon-nagyon jól átgondolt döntést hozzon végül, ami az egész életét meghatározza.
Igen, de ehhez jön az, hogy amikor 4 éves koromban a több osztálytársaimat diákonussá szentelték, én még nem mertem magam diákonussá szenteltetni, és ezért meg is haragudtak rám egy néhány olyan az atyák közül, így például a szeminárium gondnoka, Veres Árpád atya. Miért nem vagy ott köztük? Szólt hozzám, amikor ott felmentem a karzatra, a kórusra, és a többiek ott voltak az oltárnál. Mondom, nem érzem magam méltónak. Nem érzed? Méltóbb vagy, mint bármelyik. Mikor ő ezt kimondta, és ez a minősítés, tényleg, hát az atya így merészeli kimondani, igen. És akkor, mikor az újabb alkalom, a lehetőség következett, akkor, és ennek az embernek a szavai kellettek ahhoz, hogy bármennyire is méltatlannak érzi magát az ember, ha az Úristen meghívta, akkor nem szabad ezt a hívást visszautasítani.
De ezt belül kell, hogy érezze az ember, vagy pedig fontosak ezek a külső visszajelzések, akár egy előjárótól, akár hívektől, bárkitől?
Szerintem is. Mind a kettő kell, hogy meglegyen, mert a kettő erősíti egymást.
Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal, Pap Ildikó beszélgetett. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!